Ez itt továbbra is a Tempó, az Inforádió autós magazinja. A beszélgető partnerem a következő szűk negyed órában Krebs Zoltán, az autó az autósnak munkatársa lesz. Szia Zoli, jó estét kívánok!
Szia, jó estét kívánok!
Ugye egy nagy autóval folytatjuk a Nissan-Pulsar után. Ez a Hyundai Tucson, ami ugye volt már korábban, aztán másként hívták, és most újra van. Mennyire új az előzőkhöz képest, Zoli, az autó?
Ez most a padlólemezét tekintve is egy vadonatúj autó, és az elnevezés egy kicsit hasonlít az előzőleg beszélt Pulsarhoz, hiszen ezt is már hívták Tucsonnak, utána lett X35, és most visszatértek szintén a Tucson elnevezéshez. Egyébként az autónak a kódja továbbra is X35, tehát egy szervizben ezt valószínűleg az adatok között így fogják hívni, de a piacra itt Európában állunk újra Tucson néven.
Egészen más, úgy azt mondta, hogy a padlólemeze teljesen más, az egész autó is más.
Igen, ez most alapjaiban egy új autó. Az előző egy kicsikét talán megosztó formavilágú volt. Ugye itt a Kia Sportage a testvérmodell, hiszen ugye a Kia és a Hyundai koncern rokonok, egészen pontosan ugye a Hyundai az anyagyár és a Kia van mellette. Nem szólom, hogy olcsóbb márkának feltüntetve, hanem egy kicsit másabb irányvonalat képvisel. És a Sportage is most megújult, és ugye a Tucson az továbbra is a testvére maradt.
Mekkora ez az autó? De azt mondtuk, hogy ez egy nagyobb autó mindenképpen, mint a Pulsar. Mennyivel? Ha már
igen,
van egy viszonyítási alapunk.
Pontosan, és itt meglepetést tudok okozni, mert például a tengelytáv az itt 2670 mm, ami megjegyzem, hogy 3 centivel nagyobb, mint az előd X35-nél volt, és ez mégis alatta marad a Pulsarnak a tengelytávjának. Tehát ettől függetlenül egy kompakt méretű SUV-t kell elképzelni, ami hát durván cirka 4,5 méter hosszú, úgyhogy viszonylag nem nehéz vele parkolni, tehát ez a BMW X3, Audi Q, Kia Sportage, Toyota RAV4, és még sorolhatnám itt a Volkswagen Tiguan, de sorolhatnám itt ezeket a konkurenseket, úgyhogy ebben a méret kategóriába kell ezt elképzelni.
Gyorsan az elején tisztázzuk, ez tisztán csak egy SUV, vagy azért lehet vele terepre merészkedni?
172 mm a gyári adatok szerint a hasmagasság az autónak, én azt mondom, hogy ez igen kevés. Sokat elárul, hogy az autó alapvetően nem is 4x4 hajtással megy, ezt majd a végén az áraknál el fogom mondani, ez egy külön megvásárolható tétel, még az általunk tesztelt csúcs dízel motornál is.
Tehát alapból azért inkább ez csak egy városi harcos.
Alapvetően igen, viszont elég csinos városi harcos, ugyanis pestiesen szólva rámentek a koreai formatervezők, és ugye, amit az előbb az X35-nél említettem, hogy ott az egy picit szerintem gicsesre sikerült, tehát ott megpróbáltak mindent rácsempészni, minden élből, hajlatból, duplán volt rajta, cicaszem, nagy lökhárító, kerékívek, és az egész az valahogy nekem nem állt össze, de ezt megjegyzem, ez teljesen szubjektív, tehát valakinek ez tetszik, valakinek nem. Én nekem nem volt egy markáns formájú az X35. A Tucsonnál ez viszont megváltozott olyannyira, hogy a teszt alatt többen is megállítottak és kérdezték, hogy ez melyik új Audi. Ugyanis az elején ez a hűtőmaszk, ez hát gyakorlatilag azt mondom, egy kicsit koppintás az Audi féle single frame-nek, csak ugye nem 4 karika van rajta. Tényleg egy nagyon markáns, jó kiállású autót sikerült tervezni, nincs túl díszítve, jók az arányai, úgyhogy alapvetően a koreaiak beletaláltak ebbe az irányba, és ez a csúcsmodellhez nálunk, hogy az executive változat jár, lesz, hogy 19-szoros felnik járnak, tehát nem is az úgy nézett ki, mint hogy ilyen kis zsúrkocsi kerekek lennének az autó alatt. Tehát összességében, megjelenésében én kimondanám azt, hogy ez egy prémium kategória autó, és a belsejével egyébként szintén nem okoz olyan túlzottan nagy csalódást.
Ezt akartam kérdezni, hogy a külcsín után nézzük a belbecset, mi van benne technikailag.
Hát tekintettel, hogy ez egy jól felszerelt modell volt, az üvegtetőtől kezdve a bőrülésekig mindennel fel volt szerelve. Én azért kiemelnék egy-két részletet. Ugye megjelent a ledes fényszóró, most már a Hyundai-nál is. Bőrkárpitozáshoz szellőztetést ad a Hyundai, ami szerintem nagyon fontos, tehát nagyon izzasztó tud lenni, hogyha ülünk egy bőrüléses autóba. Hiába van légkondicionálunk, attól függetlenül nagyon bele tudunk izzadni egy ilyenbe. Az első ülésekhez szellőztetés van, a hátsó ülések is fűthetők, van egy nagyon jó komfort csomagtérajtónyitónk, ami nyitható utastéren belül is gomnyomásra és zárható is, tehát itt az van, hogy ki sem kell szállni. Ha csak valahol megállunk, egy családtagunk valamit be akar tenni a csomagtartóba, akkor azt az autóból ülve el tudjuk rendezni. Ami viszont egy kis kérdést bennem felvet, hogy a komfortnyitás, ugye biztos hallottunk már erről, hogy ezzel a láblendítéssel, hogy belógatjuk a lábunkat hátul a lökhárító alá, és kinyitja a csomagtartót. Hyundai egy más megoldást választott. Ha érzi, hogy a kulcs a zsebünkben van, és az autó mögött állunk, akkor egy 3-4 másodperc után automatikusan kinyitja a csomagtartót. Hát én ezt nem biztos,
hogy szeretném.
Igen. Tehát ez nem biztos, hogy mondjuk egy olyan környéken vagyunk, ahol szeretnénk az autó, hogy a csomagterét kinyissa, vagy ha éppen csak valakivel beszélgetek, és ott van ugye a zsebembe a kulcs, akkor most mi történik, megint ki fogja nyitni a csomagtartót.
Szóval... És csak ha mögötte állsz, vagy ha mellette is. Hát én... Egy parkolóházban állok mondjuk a hátsó ajtó mellett, ki fogja nyitni, és mondjuk a falon állok.
Nem, én úgy próbáltam, hogy ha mögött állok az autónak konkrétan, oldalról nem, ha mögötte állsz, tehát mondjuk jössz csomagokkal, és ott állsz mondjuk 3-4 másodpercig, akkor kinyitja. Mint ötlet jó, csak ezt nem lehet szabályozni.
Tehát... Nem lehet kikapcsolni?
Én úgy vettem ezt a menübe, hogy ezt a részét, ezt nem lehet kikapcsolni, és innentől kezdve mondom, ez felvet bizonyos kérdéseket, de ennél nagyobb bajunk azért ne legyen, tehát ez egy olyan komfort dolog. Tehát az, hogy belendítem a lábamat a lökhárítóra, ez kicsit szerencsésebb, ugye ezt most már lehet.
Hogy hát valamit autó... kelljen tenni, hogy
igen, de úgyhogy mondjuk a kezünkre ne legyen szükség, de szerintem lendüljünk is ezen túl, mert az autó az ettől függetlenül egy igen jó darab.
Erőforrások?
A 2 literes dízelnek, amit ugye a Hyundai-nál CRD-nek hívnak, 2 teljesítmény lépcső létezik. Van az alapmotor a 136 lóerő, első kerékhajtással, 6 fokozott kéziváltóval, és ezt lehet úgymond feljebb húzni egy külön megvásárolható csomaggal 185 lóerőre. Itt kereken már 400 Nm-es nyomatékunk van, és ehhez lehet aztán összkerékhajtást és automataváltót még külön kérni. Itt azért megjegyezném, hogy ez egy 6 fokozatú bolygóműves automata, de most már a Hyundai-nál is megjelent a 7 sebességes dupla kuplungos szerkezet, azt viszont kizárólag az 1.6-os benzines 177 lóerős turbomotorhoz lehet választani.
És milyen az autó, Zoli?
Nagyon csendes. Ezt emelném ki elsősorban. Tehát ez a 2 literes dízel azért kicsit morgós, tehát alapjáraton is van egy minimális rezonanciája, de ahogy mondjuk kimegyünk vele egy autópályára, és 132.300-at forog hatodikban, tehát ez egy viszonylag jó tartomány, és lehet azt érezni, hogy a futóműzajokat nagyon jól elszigetelték, tehát például a motor tartóban 4 szilent tartja magát a motort külön egy segédkereten az elején, hátul is javítottak a szigetelésem, kicsit vastagabbak az üvegek, az előbb modellhez képest egy teljesen más padló szőnyeg burkolattal látták el az autót, tehát nagyon rágyúrtak arra, hogy ez az autó valóban csendes legyen, és autópályán szinte egy kis minimális szélsúrogás motorzajból is csak nagyon minimális szűrődik be, és maga a futómű is jó. Elől egy klasszikus McPherson van, tehát ez a góljalábas rendszer, hátul pedig egy multilink, de ezt nem az elődi X35-ből vették át, hanem egy teljesen új bekötési pontokkal, rugókkal, lengéscsillapítókkal, és egy viszonylag jó középutat sikerült találni, tehát az autónak van rugózása, ugyanakkor azért a hibákat is elég jól tompítja. Én azt mondom, hogy beletaláltak itt is, ahogy a formával, itt ezzel a futóművel is az európai ízlésbe. Az autó nem dülöngél, ugye ESP vigyáz ránk alapból, tehát az ívmeneti tulajdonsága is viszonylag a józan határokon belül stabilan, és hát nagyon sok vezetői asszisztensünk van, ugye fékezés, a vészfékező rendszer, táblafelismerő rendszer, sávfigyelő rendszer, úgyhogy tempomat, tehát innentől kezdve az autó az vigyáz is ránk.
Mekkora az étvágya?
Itt egy picikét azért csalódást okozott nekem, mert 6,5 litert ér a katalógus vegyes fogyasztásnak. Légkondicionálóval, már itt kicsit az őszbe belekóstolva, viszonylag kicsit több várossal, hát 9 liter fölé mentünk vele. Attól függetlenül, hogy itt az összkerékhajtás az nem állandó, tehát itt ezt alapból előhajt az autó, még a 4x4-es változatnál is. Automatikus egy lamellás kuplungos összkerékhajtás van, hátra tud 50%-ot küldeni, és hogyha szükséges, akkor ezt 50-50-nel le is tudom zárni, tehát ezt a részét megtartja, de ez csak 40 km/h, tehát nem lehet az, hogy például autópályás tempóval mondjuk 4x4 hajtással megyek. Ettől függetlenül ez a fogyasztás egy kicsit ilyen magasra sikeredett, de megjegyzem, hogy itt is egy viszonylag friss autót kaptunk, lehet, hogy a bejáratással, vagy a bejáratás után, akkor ez lehet, hogy egy kicsit csökkenne.
Mennyit kell ezért adnunk, Zoli? Ezért a változatért, ami nálatok volt? Ez egy jól felszerelt volt.
Én rögtön meg is említeném, hogy az live kivitel, tehát az alap, az 1.6-os közvetlen befecskendezése 132 lóerős benzinmotorral, az 6.099.000 forint, tehát éppen, hogy 6 millió forint felett vagyunk. Ez sincsen már rosszul felszerelve, ugye ez 4x2-es, tehát első kerékhajtás és kéziváltóval. A mi verziónk az ugye egy exekutív kivitel volt, itt 9.799.000 forint az alapárunk, és ehhez még, hogy megkapjuk a 185 lóerős teljesítményt, még 400.000 forintot kell rátennünk.
Tehát majdnem 10.
Fölé megyünk, mert ugye a 4x4-es hajtás még plusz 600.000, és maga, hogy ezt a 6 fokozatú automata váltót is megkapjuk, ez még 525.000, úgyhogy így kompletten 11.324.000 forint. Hát itt már azért belehasítunk a német prémium kategóriába is. Megjegyzem, hogy az autó ebbe az irányba tart. De azért még az anyagminőségbe, összeszerelésben nem volt probléma, egy-két műanyagot én kicsit keménynek tartottam, de jó minőségben van összeszerelve az autó. Amit Gábor is említett az előbb a Pulzárnál, hogy például nagyon rossz az ajtó zsebkiosztása, középre betettek egy palacktartót, elé nem lehet tenni semmit, mögé nem lehet tenni semmit, tehát ez kicsit ilyen furcsán oldották meg, tehát ilyen gyakorlati kis apróságokba lehetnek kötözködni, de hát én azt gondolom, hogy ez a 11,3 millió forint egy picikét az húzós, minden esetre egy nagyon tetszetős autó, és ahogy említettem is, hát nem is Hyundai-nak nézik. Tehát innentől kezdve szerintem, aki ezt meg tudja venni, én nem beszélem le róla.
Krebs Zoltánt, az autó, az autósok munkatársát hallották a Hyundai Tucsonról. Köszönöm szépen, Zoli.
Én is köszönöm.
Ezzel véget ért a Tempó, az Inforádió autós magazinja. Találkozunk egy hét múlva, kedden este 7 órakor. Ne feledjék, mindenkit hazavárnak. Búcsúzik a műsorvezető, Hlavai Richárd. Minden jót, viszont hallásra.